A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 137. Zsoltár első három versét énekeljük, hogy a babiloni vizeknél ültünk. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mai ige szakaszt Nehémiás könyvének 7. részéből a 4-től 38-ig terjedő verseket.
A város pedig igen nagy kiterjedésű volt, de kevés lakosa volt, és a házak sem épültek még föl. Fölindította azért Istenem a szívemet, hogy összegyűjtsem az előjárókat, a főembereket és a népet, és számba vegyem őket. Megtaláltam azoknak a nemzetség könyvét, akik elsőként jöttek el Babilóniából, és ezt a főjegyzést találtam benne. Ezek azok a Júda tartományából valók, akik visszatértek a száműzetésből, akiket fogolyként vitetett el Nabukadnetszár, Babilónia királya. És most visszajöttek Jeruzsálembe és Júdeába, kiki a maga városába. Zerubbábellal jöttek, Jésua, Nehemjá, Azárjá, Rámjá, Nahamáni, Mordokáj, Bilsán, Miszperet, Bigvaj, Nehum és Boána. Az Izrael népéből való férfiak száma ez volt. Parós fiai 2172. Sefátja fiai 372, Árach fiai 752, Pahát Moáb fiai Jésua és Joáb fiaitól 2818, Élám fiai 1254, Zattu fiai 845, Zakkaj fiai 760, Binnúj fiai 648, Bébaj fiai 628, Azgát fiai 2322, Adonikám fiai 667, Bigvaj fiai 2067, Ádin fiai 655, Áter fiai Hiszkijától 98, Hásum fiai 328, Bécaj fiai 324, Hárif fiai 112, Gibeon fiai 95, Betlehem és Nétofa fiai férfiai 188, Anatót férfiai 128, Bét Azmávet férfiai 42, Kirjat Jearim, Kefira és Beirót férfiai 743, Ráma és Geba férfiai 621, Mikmász férfiai 122, Bétel és Aj férfiai 123, a másik Nébó férfiai 52, a másik Élám fiai 1254. Hárim fiai 320, Jerikó fiai 345, Lód, Hádid és Ónó fiai 721. Szenáa fiai 3930. Imádkozzunk. Köszönjük megváltó Jézus Krisztusunk, hogy bennünket is név szerint ismersz. Köszönjük, hogy akik hisznek benned, azok ott vannak az életkönyvébe. Kérünk, Urunk, hogy akik még nem hisznek benned az itt lévők közül, adj hitet, hogy ők is az élet könyvébe irattassanak be, amely a bárányé, a tied. És akik hiszünk már, azok annak örüljünk, hogy a mi nevünk ott van fölírva. Hogy bármi is ér ezen a földön, bárhogy is jönnek a bűnök, bárhogy is jönnek a nyomorúságok, bárhogy is jönnek a fájdalmak és a háborúk, a nevünk fel van írva. Köszönjük neked, bárány Jézus Krisztus, hogy a te neved azt jelenti, hogy megváltó. Köszönjük, hogy a mi bűnünk Babilóniájából jöttél és kihoztál. Köszönjük, hogy örülhetünk, és örvendezhetünk neked és benned. Bocsáss meg, hogy oly sokszor nem tetszenek dolgok, és buslakodunk, de köszönjük neked, hogy a te erőd, a mi örömünk, te vagy a mi örökségünk. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóit, hogy örüljünk, hogy a nevünk föl van írva a mennyben. És adj vágyat azoknak a szívébe, akiknek még nincs felírva, hogy azok is vágyódjanak erre a mennyei hazába, hogy hazatérhessenek te hozzád. Amen.
A mi Urunk Istenünk bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 3. részéből a 36. versből hirdetem nektek. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 225. dicséret 2. és 3. versét. Hála te néked, mennybéli nagy Isten! Hallgassátok meg Isten szent igéjét, amelyből üzenetét szeretném közöttetek tolmácsolni az ő szent lelkének segítségével, és amely írva található a felolvasott helyen, illetve Lukács evangéliumának 10. részében, a 20. versben. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek! A Bibliának mindig a legnehezebb és legkevésbé emészthető részei közé tartoznak a nemzetségtáblázatok, különféle névjegyzékek, névsorok. A Biblia olvasó kalauz szerinti mai ószövetségi ige éppen egy ilyen névsor, de nem akartam megfutamodni előle. Lássuk, hogy milyen üzenetet hordoz a számunkra. Egy ilyen névsor is. Négy gondolatban szeretném elmondani mindazt, amit megértettem Isten igéjéből, az ő kegyelmével. Az első, egy rövid történelmi áttekintés a fogságról és hazatérésről. A második, szintén a fogság és hazatérés, de immár lelki értelemben. Harmadjára szeretnék szólni a hazatértek névsoráról, és negyedjére az élet könyvének a névsoráról, úgy, ahogyan ez az imádságban is elhangzott. Az első, tehát a fogság és hazatérés, a történelmi háttér, csak röviden, hiszen erről már többször is szó esett, itt istentiszteleten is, és nagykörösön is. Izrael népének bűnei a bálványimádás és szociális bűnök voltak elsősorban. Isten újra és újra küldte figyelmeztető üzenetét, a proféták hosszú sorának szolgálata révén, de a nép nem hallgatott a profétákra, nem hallgatott a figyelmeztető szóra, és ezért következett a büntetés. Először az északi ország, Izrael került fogságra, az asszírok által az ország Krisztus előtt 722-ben pusztult el. Aztán utolérte a büntetés a déli országot, Júdát is, a babilóniaiak vitték őket fogságba. Először Krisztus előtt 605-ben, másodjára 597-ben, és a harmadik fogságba vitel egyúttal Jeruzsálem pusztulása Krisztus előtt 587-ben következett be. Ezután a 70 éves fogságról beszélhetünk. Ez alatt Isten elvégezte a maga munkáját az emberi szívekben, és ebben az időben írták a 137. Zsoltárt is, amit énekeltünk az Isten tisztelet elején. És ekkor, amikor letelt a 70 esztendő, következett a hazatérés. Círus perzsa király engedélye nyomán a babiloni birodalom megbuktatását követően 538-ban Zerubbábel vezetésével hazatérhettek az első etapban hazatérők, aztán 458-ban Ezrás vezetésével következett be a második hazatérés, és 444-ben Nehémiással a harmadik. Az igében, amit most felolvastunk, az első hazatérésről van szó, amikor is 49.897 száműzött érkezett haza. Tehát ennyi az, amit feltétlenül tudnunk kell a történelmi háttérről, a történelmi eseményekről, hogy magát az üzenetet is be tudjuk fogadni. Mert nyilván nekünk nem az a legfontosabb, hogy hány ezer vagy hány tízezer ember tért haza, hanem kell beszélnünk a fogságról és hazatérésről lelki értelemben. Hiszen az egész emberiség számára a fogság akkor kezdődött, amikor Ádám és Éva kiüzettek az Éden kertjéből. Az Istennel való élő, párbeszédes kapcsolat elvesztése. Ez volt az úgynevezett fogságba vitel. És azóta van egy kegyetlen rabszolgatartónk, nem Babilon, hanem a sátán, aki kegyetlen úr. De, és itt van egy szomorú tény, ami abban az időben is szomorú tény volt, és a mi esetünkben is szomorú tény, hogy sokan megszokták a fogságot, sőt, kényelmesen berendezkedtek az új, idézőjelbe tett hazában, ahogyan a zsidók túlnyomó része Babilonban berendezkedett, ott kereskedtek, éltek, házakat építettek, és nem volt kedvük ahhoz, hogy most újra nekiinduljanak a távoli messzeségben lévő hazájuk felé. Ugyanígy kényelmesen berendezkednek ebben a világban nagyon-nagyon sokan, az emberiség túlnyomó része, akik nem tudják, hogy várja őket az igazi otthon, az igazi haza. Csak elenyésző számú fogoly tért haza ősei otthonába a zsidók közül. Körülbelül 50 ezer ember, pedig a honfoglalásnál azt olvassuk, hogy 600 ezeren voltak csak a harcosok. És ez az 50 ezer ember, ez mindenkivel együtt, nőkkel és gyermekekkel együtt. Hiszen, hogyha összeszámoljuk azoknak a számát, akiket felsorol az ige, hogy kik mentek haza, csak olyan 29-30 ezer ember jön ki. Tehát 600 ezer férfi és 50 ezer ember, igen nagy különbség, elenyésző számú fogoly tért haza ősei otthonába. És e világ urának fogságából is csak kevesen térnek vissza Istenhez. Az emberek többsége beletörődött a bűnbe. Nem csak az ige hétköznapi értelmében, hogy hát úgy beletörődött, hanem bele törődött a bűnbe. Megnyomorította, tönkretette, megtörte őket a bűn, és már nem is akarnak szabadulni. A fogságba vitel tehát lelki értelemben az Isten országából való kivettetés, a bűnbeesést követően, a hazatérés pedig Isten irgalmas, kegyelmes cselekedete, mint a történelemben Círusé, hogy újra Isten országának állampolgárai lehetünk. Ez az újjászületés, ez a megtérés. De van még egy párhuzam. A hazatérés után a zsidó nép nem volt teljesen független és szabad, hiszen Perzsa fennhatóság alatt kellett élniük. A megtérés után még mi is rengeteget kínlódunk a bűnnel, az óember hatalmával, a sátán garázdálkodásával. Persze, tudom, hogy minden hasonlat sántít, de úgy érzem, mégis ezt el kellett mondanom. Mert az ember esetében is érvényes a fogság és a hazatérés. A bűn fogsága és a hazatérés Isten kegyelmes cselekedete révén. Harmadjára beszéljünk a hazatértek névsoráról. Itt most megint a szó szerinti értelemre gondolok. A héber gondolkodás szerint mindig is rendkívüli jelentősége volt a különböző névsoroknak és leszármazási jegyzékeknek. Nem véletlen, hogy sok szerepel belülük a Bibliában. A Zerubbábellel, az első hazatéréskor visszatérő visszatérők névjegyzékét két bibliai könyvben is olvashatjuk, Esdrás könyvének második részében, és itt Nehémiás könyvének hetedik részében. Most, mivel csak a napi igét olvastuk fel, a 38. versig olvastuk, de majd a holnapi igében folytatódik ez a felsorolás egészen a fejezet végéig. És az a tény, hogy két bibliai könyvben is szerepel ez a névjegyzék, mutatja nagy fontosságát. A névsorban 18 család és nemzetség tagjai vannak felsorolva, majd 20 város és falu lakói, közül azok, akik hazatértek. A holnapi igében fogjuk majd látni a papok, a léviták, köztük az énekesek és a kapuőrök, a templomszolgák, Salamon szolgáinak a fiai, közül azokat, akik szintén visszatértek. Végül a felsorolásban van 642 olyan hazatérő, aki nem tudta igazolni a leszármazását. Köztük papok is voltak, akiket eltiltottak a szolgálattól, és eltiltottak attól, hogy a szent kenyereket, a szent ételeket egyék, addig, amíg a főpap nem ítél ügyükben az Úrim és Tummim segítségével. Tehát látjuk azt a névsort, a felsorolást, hogy a családok, nemzetségek tagjai, városok és falvak lakói, papok, léviták, templomszolgák, Salamon szolgáinak a fiai közül kik voltak azok, akik hazatértek őseik földjére. És ott vannak, ahogy mondom, ezek a hazatérők, akik itt a hazatértek névsorában szerepelnek, de a leszármazási jegyzékben nem találták őket. Vagyis a gyülekezet teljes jogú tagja csak az lehetett, aki a hazatértek névsorában és a leszármazási jegyzékben egyaránt szerepel. Azért hangsúlyozom ezt, mert így van ez az élet könyvének a névsorával is. Minden üdvösségre vágyakozó szívnek szerepelnie kell a lelki leszármazási jegyzékben, azaz a megváltottak életkönyvében, és ugyanakkor a megtértek, vagyis a hazatértek jegyzékében is. Természetesen lelki értelemben ez a két névjegyzék teljesen azonos. De mégis szükséges megkülönböztetni, mint ahogyan annak idején megkülönböztették, felírták őket a hazatértek névsorába, de nem találták őket a leszármazási jegyzékben. És minden üdvösségre vágyakozó szívnek benne kell lennie a lelki leszármazási jegyzékben, a választottak, a megváltottak életkönyvében, és a megtértek, az újjászületettek, azaz a hazatértek névjegyzékében is. És itt most elérkezünk ahhoz a kérdéshez, amit föl kell tennünk, hogy mi is ez az életkönyve, amiről olyan sokat szóltunk imádságban is, prédikációban is. Először is az életkönyve a mennyben van. A textusként felolvasott ige Jézusnak a bátorítása és figyelmeztetése, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem annak, hogy a nevetek fel van jegyezve a mennyben. Ez azt mutatja, hogy a mennyben van felírva minden üdvösségre jutónak a neve. Másodszor ez az életkönyve tartalmazza az evangélium munkásait. A Filippi levélben olvassuk Pál apostolnak ezt a megjegyzését, akik az evangélium ügyében együtt küzdöttek velem, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek neve benne van az életkönyvében. Aztán, akik benne vannak ebben a névjegyzékben, azokat nem tévesztheti meg végképpen a sátán. Jelenések könyvében olvassuk, és imádta őt, tudnillik a fenevadat, a föld minden lakosa, akiknek neve nincs beírva a világ kezdete óta az életkönyvébe, amely a megöletett bárányé. Ebből az ige versből két rendkívül fontos dolgot tudunk meg. Az egyik az, hogy a világ kezdete óta be van írva az élet könyvébe azoknak a neve, akiket a sátán, a fenevad nem tud megtéveszteni. És a másik, hogy ez az élet könyve a megöletett bárányé. És ebben benne van az, hogy tulajdonképpen már a világ teremtése előtt Isten Krisztusban kiválasztja az övéit. Akik majd az idők során, amikor megszületnek, amikor itt élnek ezen a földön, eljutnak arra a pillanatra, hogy az üdvösség valósággá válik a számukra. Amikor Isten kegyelmesen újjászüli őket, amikor Isten kegyelmesen lelkiértelemben feltámasztja őket. Amikor Isten kegyelmesen kiterjeszti reájuk az ő irgalmasságát. A világ kezdete óta, a világ alapjainak a letétele óta, tulajdonképpen itt erről van szó. És a másik nagyon fontos dolog, hogy ez az életkönyve a megöletett bárányé. Tehát Jézus Krisztusé, de még itt is hangsúlyozza az ige az, hogy ő megöletett. Hogy ezzel a küldetéssel jött erre a földre, hogy a Golgotai kereszten az életét adja értünk, mert nincs más út az Istennel való megbékélésre. Nincs más út a megváltásra. Annak idején, az Ószövetség idején a rabszolgákat, a hozzátartozók, vagy azok, akik közel álltak hozzájuk, kemény pénzen meg kellett váltaniuk. És erre utal az új szövetségem, amikor azt mondja Péter apostol, hogy nem veszendő dolgokon, aranyon és ezüstön váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága vérem, a szeplőtelen Krisztusnak, a büntelen Krisztusnak a vérén. A megváltás jogán lehetünk benne az életkönyvében. És ez azt mutatja, hogy a világ teremtése előtti kiválasztás és az idők teljességében történt megváltás tulajdonképpen ugyanaz. Mert azokra érvényes a megváltás, akiket Isten Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválasztott. És imádta őt, a fenevadat, a föld minden lakosa, akiknek neve nincs beírva a világ kezdete óta az élet könyvébe, amely a megöletett bárányé. Aztán az utolsó ítéletnél is erről olvasunk, és könyvek nyittattak ki, majd egy másik könyv nyittatott ki, amely az élet könyve. És végül a mennyei Jeruzsálemről is szól a Jelenések könyve, és nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak azok, akik beirattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Kedves testvérek, vannak névsorok. Van például a választói névjegyzék, amelyet minden év január 31-éig kifüggesszünk, és a testvérek megnézhetik benne, hogy szerepelnek-e. Van a választói névjegyzék, azok kerülhetnek bele, akik konfirmáltak, akik gyülekezetünkbe járnak, és akik fizetnek egyház fenntartói járulékot. De jaj annak, aki benne van ugyan a választói névjegyzékben, de nem szerepel a megöletett bárány életkönyvében. Jaj annak, akiért Jézus Krisztus nem halt meg a kereszten, aki nem szerepel a világ kezdetekor kiválasztottak névsorában, az élet könyvében. És ezért hadd tegyem fel személyesen a kérdést, hogy vajon te szerepelsz-e ebben az életkönyvben. Mert csak azok, akik majd a mennyei hazába is hazatérhetnek, és örök örömben egyesülhetnek Istennel és egymással, akik vég nélkül az ő orcáját szemlélhetik, és ez lesz a boldogságuk forrása, ahol majd minden könnyet letöröl az Isten, ahol nem lesz gyász és nem lesz jajkiáltás, ahol minden fájdalom örökre elmúlik, mert Isten újjá teremt mindent. Így teremt újjá bennünket, és így teremti majd újjá ezt az egész világot. És ez a csodálatos perspektíva hív bennünket, hogy vágyakozzon a szívünk oda. Vajon szerepelsz-e az élet könyvében? Amen. A 225. megkezdett dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Urunk, téged áldunk és magasztalunk, hogy megszerezted számunkra a hazatérés örömét, hogy véred által tetted lehetővé, hogy hazatérjünk. Köszönjük, Urunk, hogy mi magunk is megtapasztalhatjuk azt az igazságot, amelyet mondtál, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam, te általad akarunk Jézus Krisztus az Atyához menni. Te általad akarunk hazatérni. A te kegyelmes cselekedeted révén juthatunk vissza az elvesztett Édenbe, az örökké valóságba, a te országodba. És köszönjük, Urunk, hogy a te országod előízét már itt ezen a földön is érezhetjük, ha újjászületett, megtért, élő hitre jutott életünk van. Te cseleked meg ezt velünk. Kérünk, Urunk, a betegekért, a gyászolókért, kérünk azokért is, akik örülnek, hogy minden élethelyzetben a tiéd lehessünk. Hogy soha ne távolodjunk el tőled, hogy ne távolítson el se élet, se halál, se magasság, sem mélység, sem semmiféle teremtmény. Urunk, köszönjük, hogy erre nézve ígéreted van felénk. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj bennünk, gyülekezetünkben, országunkban. És kérünk, hogy gyűjtsd össze a te népedet szerte ebben a világban, hogy együtt tudjunk téged áldani és dicsőíteni. És kérünk, hogy kegyelmesen hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.